Üdvözletem! Flaszterezni fogunk még hozzá Bodnár Zsuzsannával, az Átlátszó munkatársával.
Szervusztok!
És szerető Szabolcsal, a Magyar Hang fő munkatársával.
Szervusztok, jó napot kívánok!
És itt az új Magyar Hang, mindenek előtt. Önök már holnap meg tudják venni, mi már ma kézbe tudtuk venni. Szóismétlés, nagyon csúnyán rászólnék a hallgatóim, hogyha ezt ők írnák. Ja, ezt nem szeretik, tudom. Barics Saroltával és Pogácsa Zoltánnal van egy nagy páros interjúnk, de Csizmadia Ervinnel is van interjúnk. Tompos Ádám egy kiváló riportot írt. Rudolf Telep, nézzenek utána, hogy hol van. Egyébként gyönyörű környék, és ez régen egy bányász település volt. Mai napig ilyen bányász nosztalgiában élnek, mondjuk ez meg szokott maradni egyébként elég erősen valóban ez a hagyomány. Én is jártam arrafelé, és titokban újraindult a szénbányászat. De úgy, hogy csak ilyen szájról szájra terjed, hogy lehet venni szenet. És de ott közül, na, szóval ez nagyon érdekes történet. Úgyhogy Magyar Hang, jó szívvel ajánlom, és van benne Átlátszó melléklet, de erről még úgyis beszélgetni fogunk, mert az egyik nagyon érdekes témánk is ide tartozik. Amit még el fogok mondani, az pedig az, hogy február 9-én 19 órakor ismét lesz kötött fogás extra a szokásos helyen, a Hadszín Teátrumban, a Jókai utcában. Ennyi. Szolgálati közlemérés vége. Na, hát egészségügy. Én nem tudom, volt-e már olyan műsor, hogy ne beszéltünk volna róla. Ha volt is, hogy nem volt betervezve, biztos, hogy valamilyen szinten te becsúszott
az oktatásügy volt még.
Ja, hát körülbelül igen, de hát egyszerűen nem lehet eleget beszélni róla, mert muszáj, és szerintem ez kötelező feladat, még akkor is, hogyha vannak esetleg, akik ezt már unják, de bár nem hiszem. Bármilyen ne lehetnének, de ráadásul hát szolgáltatja is a témát, maga a téma. Mert hogy legújabban ugye az derült ki, hogy országszerte kórházok sora állította le egyes ellátásait, felírtam néhány példát, azt mondja, a budai Szent Margit kórházban szünetel a gyomor és bérrendszeri vérző betegek ellátása. Mert azon nem érted. De a másik nagy kedvencem, az pedig az, hogy a EGRI Markot Ferenc kórházban nem tudják biztosítani a személyzeti ügyeletet, ezért onnan Debrecenbe kell menni, hogyha valami baj van az embernek. Tehát, hogyha mit tudom én, péntek este vagy szombaton beleáll egy szög a szemedbe, de az agyadat nem szúrta át, mert akkor ugye az már nem személyzeti ellátás lenne, tehát végig is félig megúsztad, akkor a közeli 130 kilométerre fekvő Debrecenbe kell valahogy eljutnod.
Ja, de azt mondták, hogy ideiglenesek ezek az intézkedések.
Figyelj, legyünk megengedőek és optimisták, mondjuk azt, hogy ideiglenesek ezek az intézkedések, de ez csak kettő. Egyébként egy elég hosszú sor van, ugye az okfő, az nekem nagyon tetszik, az okfő, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az kiadott egy ilyen saláta, halmot, külön-külön PDF-ekben vannak ezek a ellátási rendeletek, és ott nagyon sok intézmény fel van sorolva, hogy itt ezt nem tudják ellátni, ott azt nem tudják, ha azt. Tehát ennek is érdemes utána, ezért tényleg nem sorolom fel. Na most a belügyminisztérium reagált. Egészen váratlan fordulatként a belügyminisztérium azt közölte a nyilvánossággal, hogy balliberális hisztériakeltés zajlik. És mindenki el lesz látva. Egyébként rafináltak, nem? Tehát mindenki el lesz látva. Ha valahol bükkábrányba tudod megízni, egy 300
kilométer. Senki sem marad ellátatlan.
Senki sem marad ellátatlanul. Na. Na.
Hát ebben az a, hát mondhatnám azt, hogy komikus, bár nyilván a téma miatt ezt nehéz mondani, hogy ugye a sajtó annyit tett, hogy ezekről nem tudom, mik rendeletek vagy intézkedésekről ez a okfőnek a nyilvános és elérhető dokumentumairól beszámolt. Különösebben nagyon sokat hozzá nem is tett ezekhez, majd ezt nevezi a belügyminisztérium, nem tudom minek, hisztériakeltésnek vagy hangulatkeltésnek. Ez elég komikus, ha innen nézzük a dolgot. Másrészt ugye itt sokan szoktak ilyenkor arról beszélni, hogy hát igen, összeomlik az egészségügy, de hát ugye mondhatnám azt, hogy ez nem összeomlás, hanem nálunk így mi így működtetjük az egészségügyet, tehát ez nem összeomlás. Valóban ugye szakemberek is megszólaltak, hogy ugye az egészségügy terén azért az összeomlás az egy nehezen értelmezhető fogalom. Nyilván nem az következik be, hogy megszűnik az egészségügyi ellátás az országban, hanem valóban idézőjelben csak annyi a probléma, hogy sok esetben Nagyon sokat kell utazni ahhoz, hogy valaki megkapja az ellátást, de térben és időben is távolabbra kerül az, hogy valaki, akinek egyébként viszonylag sürgősen kellene valamilyen ellátáshoz jutnia, azt megkapja. De azt gondolom, hogy a magyar lakosság egy jelentős része ezt már ilyen szép szóval már beáraszta, és tudja ezt, ezért sem éli meg feltételül ezt összeomlásként. Nyilván azok, akik nagyon érintettek ebben, tehát akiknek valami nagyon súlyos betegségük van, és ezzel találkoznak, ők és a családtagjaik, meg ismerőseik, azok jobban rezonálnak ezekre a hírekre, de amúgy is tudják, hogy mi történik. És ugye azért nem feltétlenül kelt ez a társadalomban akkora felháborodás, mert azért bizonyos értelemben mondjuk azt, hogy szerencsére nagyon sokan vannak azok, akik ugye olyan élethelyzetben vannak, meg életkoruknál, szerencsés helyzetüknél fogva, nem kell, hogy érintkezzenek az egészségügyel, és akkor ők ezt ilyen kicsit egzotikus hírként figyelik, hallgatják, hogy közben egyébként mi történik, úgy gondolják, hogy őket ez nem érinti. Persze idővel majdnem mindenkit szokott ez érinteni, de akit konkrétan nem érint, az talán nincs annyira felháborodva ezeken a híreken.
Hát meg a másik hír, ami szintén fontos, hogy megszüntetik azt a rendszert, hogy szakápolókat, nővéreket foglalkoztassanak az állami kórházak.
Jó, tehát bocsánat, ez nyilván az összefügg. Ez ugye az alapja ennek a hát leállási történetnek. Ezt el kellett volna mondani, igen.
Igen. Én továbbra is ezen az nem marad ellátatlanul. Tehát ennek a cinizmusát hangsúlyoznám, hogy ahogy mondtad, 130 kilométer, tert kell utazni, vagy Budáról Pestre kell érkezni. Szóval, hogy ez nem... Tehát kérdés az, hogy mit jelentenek a szavak? Tehát, hogy ezt nevezhetjük-e még ellátásnak? Vagy valóban csak annyi, hogy ez egy úgymond minőségromlás, amihez már hozzászoktották a magyar fogyasztót?
Hát az, csak ugye nem mindegy, hogy a menzán szar a kaja, vagy belehalsz abba, hogy nem kapsz időben megfelelő ellátást.
Ez jó hasonlat, igen.
Ez nem jó. Nem úgy jó hasonlat, de szóval, hogy most pont az jutott eszembe, hogy amikor az első, már nem emlékszem melyik kórházban, a hétvégi szülési lehetőség megszűnt, ugye pénteken, tudom én, x óra, 16-17 órától hétfő reggelig nem lehetett szülni, akkor még arra beszéltünk is, meg téma volt, meg sorra, most már majdnem mindenhol jellemző, hogy vidéki intézményekben nem lehet, és akkor be kell menni a központba. Már nem is foglalkozunk ezzel. Ez a lecsúszás, ez egy folyamat valóban. Uh-huh. Tényleg. Ez a békafőzésnek az esete, és amit te is mondod, és ő meg Szabolcs, és a kettőből adódik valahogy hogy össze, hogy igen, hozzá szokunk ahhoz, hogy ide, plusz a társadalomnak egy része nem találkozik ezzel, azért ezek mindig egy-egy egyénnek a tragikus, egy-egy családnak a tragikus drámai története nem áll valahogy össze ilyen masszává, és meg egyébként is a magyar társadalom az így hozzá volt szokva, ez vagy hozzá lett szoktatva. Csak közben meg ugye itt vannak a friss adatok, hogy a megelőzhető és elkerülhető halálozások között, vagy a okokban az utolsók között vagyunk az EU-ban, az alapvető egészségügyi mutatókban is gyakorlatilag majdnem mindegyikbe sereghajtunk.
De egyértelmű az, hogyha kimondjuk azt, hogy 3000 euró jut a más fejlett országban, meg 1200-1300, akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy megvan a válasz arra, hogy ezt miért nem tudják normálisan működtetni, mert nem jut elég, nem szállna a kormányzat a költségvetésből elég összeget, és pont, tehát nyilván ezt aztán lehet cizelálni és részletezni. De hát akkor ez elég egyértelmű kívánalom, hogy de legyen több, mert kell.
De nincs. Nincs, hogy lehetne, csak nem akarnak. Mert minek?
Ugye ezek a népegészségügyi mutatók, amikről itt beszéltünk, vagy amire utaltatok, ezek hagyományosan rosszak Magyarországon. Tehát ha mondhatjuk, hogy a rendszerváltás, amikor ráfutott az ország, akkor is hát kirívóan rosszak voltak ezek a mutatók. Ugye az a szomorúság is, hogy azt mondhatjuk, hogy az elmúlt akkor 30 nem tudom én hány évben az egymást követő kormányok ugye ezen érdemben nem tudtak javítani, nem tudtak változtatni. Tehát itt a politikai elitnek egy közös kudarcával állunk szemben. Persze itt megosztik a felelősség nagyon sok mindenki között. Nyilván a kormány időnként ugye szokott bírálatokat megfogalmazni ugye az orvos társadalommal szemben is, vagy a kórházi vezetőkkel szemben is, amelyek azt gondolom, hogy sok esetben nyilván jogos kritikák. Csak hát az a helyzet, hogy amíg az a mutató, amit említettél, hogy mennyi jut lakosonként Magyarországon egészségügyi ellátásra, az annyi, amennyi, meg a GDP arányosan ennyit költ el magyar költségvetés egészségügyre, addig ez az alulfinanszírozottság meghatározza azt, hogy tehát ebből olyan nagyon sok mindent nem lehet főzni, nem nagyon mindent lehet kihozni ilyen alapanyagból, tehát hogy nyilván a rendszer pazarló, ez nagyon sok esetben így van, csak hát a kormány már évek óta, ugye az, amióta a belügyi irányítás alá vonta az egészségügyet is, azóta ugye annak az lehetett volna az értelme, hogy a gazdálkodást akkor fegyelmezetten a kórházaknál valaki oda megy és figyeli, és akkor közbelép, amikor kell, és ez úgy tűnik, hogy ez sem működik, hiszen a kórházi adósságok azok folyamatosan újra termelődnek, és mindig arról van szó, hogy hát az előbb-utóbb az államnak ezt valahol ki kell fizetni, ezt megteszi, de pár hónap múlva már megint arról szólnak a hírek, hogy nem tudom hány milliárdra tartoznak a kórházak, és ugye ez is ugye hozzá lehet szokni, csak azt gondolom, hogy azok a beszállítók nem fognak végtelenségig hozzászokni ahhoz, hogy folyamatosan ugye hitelezik a ilyen értelemben az államot, és nem kapják meg a pénzt a tartozások miatt.
Van még egy, tehát azon az emberi tényezőn kívül, hogy bele lehet halni, ahogy mondtad, vagy maradandó károsodást lehet szenvedni attól, hogy kórházi fertőzést lehet szenvedni. Van egy nagyon érdekes dolog, az, hogy mikor azt mondja, hogy balliberális hergelés vagy hiszti, és ezzel az emberek bizalmát veszi el a balliberális sajtó, akkor ugye a másik oldalon az a tényleg az van, hogy az orvosokkal is olyan módon ki van tolva, akik még itt maradnak, hogy nekik szükségük van a betegek bizalmára, ahhoz, hogy gyógyítani tudjanak. Tehát nem merek úgy elmenni egy kórházba, hogyha ezzel vagyok felvértezve, vagy de hát ott engem úgy sem fognak ellátni. És mindannyian tudunk nagyon pozitív orvosi és szakápolói tapasztalatokat mondani. Én magam is, mitől szólnoki kórházba voltam. Tehát, hogy egyszerűen ez ilyen módon is, tehát ezzel ilyen módon is visszaél a kormány azzal, hogy egyébként meg nem nyilatkozhatnak ugye az orvosok a saját tapasztalataikról, de hogy egyszerűen szükség van arra, hogy bízzunk azokban az emberekben, akikben rábízzuk magunkat, vagy a nagymamánkat. Tehát ez egy nagyon-nagyon komplex dolog szerintem, nem csak anyagi jellegű, hanem ilyen módon emberi probléma is.
Most hát a kormány egyébként rendkívül cinikus, mert mindig úgy fordgatja ezeket a kritikákat. Persze az, hogy balliberális, ezt most hagyjuk, mert ennek akinek kicsit csúnyán néz Orbán Viktorra, az már mindjárt balliberális, ez teljesen mindegy, hogy milyen ideológiai alapállásból teszi ezt, vagy milyen motivációból. Tehát, hogy itt valójában nem arról van szó, hogy ezek a bírálatok egyébként az orvosokba vagy az egészségügybe vetett hitet, hanem a magyar államba vetett hitet ássák alá, mert szerintem az itt a probléma gyökere itt van, és ugye akkor már folyamatosan ezt áthárítja, tehát amikor arról, ugye a járvány idején is láttuk ezt, hogy amikor kritikák fogalmazottak meg azzal kapcsolatban, hogy hát ez a statisztikák szerint azért, mintha nemzetközi összehasonlításban azért jóval többen halnának meg Magyarországon arányosan, mint egyébként a világ legtöbb országában, akkor is ugye az volt, hogy itt a magyar, a balliberális sajtó, meg az ellenzék, az a magyar egészségügyben dolgozókat támadja, holott hát nyilvánvalóan nem erről van
Na
szó.
Na jó, de ez mindig ez van, tehát mindig ez a masszatolás megy, nem? Tehát, hogyha Orbán Viktorral és kormányával szemben bármilyen külföldi kritikát fogalmaznak meg, akkor a magyarokat támadják. Nagy lófaszt támadják a magyarokat, ez a magyar kormány egyes intézkedései, berendezkedése, hatalomgyakorlása, jogi környezete és a többi gazdasági tolvajlási gyakorlata ellen megfogalmazva, nem a magyarok ellen, és le kell szögezni, hogy nem a orvos és nem a személyzet ellen, valóban nagyon sokaknak van ilyen tapasztalata. Hát másik nem is működhetne ez a toldozott-foldozott tálkolmány, amit magyar egészségügynek hívnak, hanem ezek az emberek cipelnék a hátukon, akik baromi sok ügyeletet vállalnak, nagyon rossz körülmények között dolgoznak, az orvosokat leszámítva még a bérük is olyan, amilyen, tehát hogy rajtuk múlik, hogy még működik ez az egész. Miközben ezerrel toljanak mindenkit a magánegészségügybe, ami tök jó, csak mondjuk egy napos rutin műtét, az ilyen 800.000 forint körül kezdődik. És azért a 800.000 forint, mint belépőszint, hát azt gondolom, hogy azért ez így a magyar átlagot számolva, kalkulálva, gondolva, hát nem tekinthető átlagosnak, nem? Hogy ez egy család csak így kipattintja egy rutin műtétre,
hát például. Ugye el is hangzott, hogy érdemes spórolni, de most ez nagyon érdekes, hogy hálapénz nem lehet, ugye halljuk a híreket, hogy kit vittek el, mert elfogadott hálapénz, de közben meg spórolsz és gyűjtögetsz arra, hogy valami baj van, akkor azt meg kell oldani gyorsan, és azt csak a magánegészségügyben tudod.
Már lassan ott is már úristák vannak, mert az a szép, hogy már olyan tömeg áramlik a magánegészségügyben.
Igen. Az érdekes egyébként, hogy az év végén, mikor Orbán Viktor ugye a szokásos évi egy ilyen nagy sajtótájékoztatóját megtartotta, és akkor sok mindenről beszélt, az egészségügyről is elég hosszasan beszélt. És hát itt, ha komolyan vesszük, amit mond, akkor az pont szembe megy azzal, amit látunk, mint tendenciát. Csak hát ugye ez esetben is azt gondolom, hogy talán érdemes azt követni, hogy valóban nem arra kell figyelni, amit mond, hanem amit tesz, illetve ami történik. Hiszen ott, ha én jól emlékszem, meg jól értelmeztem, amiket mondott, az arról szólt, hogy a kormány érzékeli ezt a problémát, a magánegészségügy és az állami egészségügy, ugye ez a, hogy fonódik össze a két ellátás, és hogy bizonyos értelemben a magánegészségügy hogy csapolja meg időnként az állami infrastruktúrát, az állami erőforrásokat, hogy ennek véget kell vetni, de hát ezt én már hosszú évek óta hallom, Lázár János is még nem tudom milyen miniszterként, nem a mostani pozíciójában, hanem régebben beszélt erről, meg harcot hirdetett, és az meg egészen ijesztő volt, amikor a miniszterelnök azt mondta, hogy hát jelen pillanatban nem lehet tudni, hogy egy műtétnek mi a valós költsége, mennyibe kerül. Most ezért 13 év kormányzás után egy felelős vezető ezt mondja, akkor én nem tudom, hogy mit végeztek ezen a területen eddig, de ami itt a lényeg az, hogy kifejezetten azt mondta, hogy az állami pillért kell megerősíteni, és nem a magánegészségügyet, nem azt mondta, hogy azt el kell törölni, csak hogy mint felelős kormányzati vezető arról beszél, hogy neki ebben van felelőssége, de valóban az a tendencia, amit látunk, az szembe megy ezzel.
Hát ez a munkaerőkölcsönzés elleni fellépés, ez tulajdonképpen az állami cölöpnek a megerősítése akarna lenni. Ehhez képest az állami cölöp az berogyott, beroskadt, nem hogy repetezik, hanem gyakorlatilag már le is omlott, félig legalábbis. Tehát hogy pont, hogy nem az történik, mint ami itten a jogalkotónak az elképzelése vagy a szándéka volt, mert pont az ellenkezője történik. Most van két nagyon friss történet, ami így az egészségügyből, két ismerős, csak hogy így a szorgos szürke hétköznapok. Sajnos mind a kettő kemoterápia, illetve rák témájában, hát ez Magyarországon egy elég gyakori téma. Az egyik ismerősöm édesanyjával ment volna kemoterápiára, nem sikerült beszerezni az anyagot. Nem volt. Az tök jó egy, ugye ez pont az a betegség, úgyhogy majd. A másik ismerős, az pedig az egyik végtagján találtak egy ilyen kis valamit, ami kiderült, hogy ez olyan, mint a jéghegy csúcsa, és alatta még egy elég csúnya és ritka burjánzás valami van. Kapott műtéti időpontot, el is ment, és azt mondta neki a sebész, hogy ezt most ő baromira szeretné megoperálni, muszáj lenne, de nincs plasztikai sebész, ahogy megcsinálna a helyreállító műtétet, tudod, hogy most nem fogják megcsinálni. Hát a rák az pont az a betegség, aminek ilyen kis heti, havi vizéket kell. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ilyenek nem történhetnek.
Hát nem.
Nem történhetnek.
Hogy ugye senki nem marad ellátatlanul, ezt hasonljuk.
Mert ellátják majd őket, ha megélik, ilyen, akkor... Igen. De persze, ez azért volt nagyon aljas, és én vágom ezt a pillanat uralásának művészetét, meg a kommunikációs kormányzást, meg a mindig oda kell csapni, és erőt kell mutatni, de azért... Mégiscsak vannak témák, amikor legalább egy pici visszafogottságot, jó, tudom, hogy ez már megint ostoba dévény is naívság, de legalább nem, tehát hogy itt ne az lenne, hogy akkor a szokásos egybites módon oda bafunk, hogy hú, mi van, tehát nem tudom, nekem ez ilyen hányinger keltő, amikor egy ilyen közlemény megjelenik.
Hát igen, és azért majd beszélünk a vendégmunkásokról, meg arról, hogy munkaerő elhagyja Magyarországot, a képzett munkaerő. Ugye itt is az van, az egészségügyi ellátásból kiesnek nagyon sokan, tehát ennek nagyon nagy gazdasági kára van, csak azt akartam még hozzátenni, hogy nekem is és olyan családtagom van, aki nem csak azért megy külföldre dolgozni, mert többet keres, hanem mert végig asszisztálta a nagyapja egészségügyi ellátását és a halálhoz vezető utat, és azt mondja, hogy ő ezt nem akarja. Szóval, hogyha egy fiatal ember már idáig eljut, hogy ő ilyen ellátást, szóval, hogy ez nem emberhez méltó, és ez is befolyásolja abba, hogy elhagyja az országot, akkor én ezt nagyon-nagyon tragikusnak gondolom.
És még egyszer, nem a személyzetről van szó, hanem minden egyébről. Hát fogunk még erről beszélni, az egészen biztos. No, azért írok önnek, mert június 9-én európai parlamenti választás lesz, amelynek tétje nagyobb, mint korábban bármikor, írja Orbán Viktor adomány kérő levelében, amely ezzel zárul. Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy amennyiben lehetőségei engedik, adományával ön is járuljon hozzá ez a küzdelemhez, és támogassa a Fidesz kampányát. Nekünk Magyarország az első. Magyarországon miért van az, hogy nincs olyan választás, ami ne lenne minden korábbinál sorsdöntőbb és meghatározóbb, és hogyha ez most, akkor... Egyébként nem tudom, mennyire emlékeznek, 2018-ban és 2022-ben gyakorlatilag pont ezzel a szöveggel igen. írt Orbán Viktor pont ilyen levelet. Ezért szokták csak cserélni benne az ellenséget, aki miatt most épp sorsdöntő választás van. Most mindig soros. Valami van helyette, és akkor azt berakják, és akkor az a sablon levél.
És működik ez, tehát mennek az adományok.
Tudom, hogy mennek az adományok, és én már a nemzeti konzultációnál is így próbáltam elképzelni azt a lelki állapotot, amikor az ember így odaül egy ilyen ívnek, ami nyilvánvalóan kamu, és kitölti, és úgy érzi, hogy ő tett valamit a hazáért. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy itt jó szándékú emberek tömegei ragadnak tollat, és x-elik be a... igazából nem választ, mert úgy nem választ, hogy ezek nem kérdések, és ezért nem is lehet rájuk válaszolni. És valami hasonló történik itt is, hogy azok a tömegek, akik most pár ezer forintot, akár a minimál nyugdíjukból is a Fidesznek adományoznak, ezek szentül meg vannak győződve róla, hogy őt jót tesznek, nemzetnek, hazának, most már Európának
meg is. Meg fontosnak érzik magukat, tehát tettek valamit, ugyanúgy, mint a nemzeti konzultáció híveinek kitöltésével. Tehát, hogy én tudok tenni ezért valamit. Ez nagyon jól működik. De egyébként arra is gondoltam, hogy nem lehet, hogy Kubatov listákat frissítenek ezzel, vagy mit tudom én, tehát, hogy aki küld adományt, az biztos, hogy él már, bocsánat, hogy már pont az előbb az egészségügyről beszéltünk, tehát, és tudjuk azt is, hogy jönnek olyan levelek halottaknak, vagy elköltözött magyaroknak. Tehát, hogy nem biztos, hogy valóban van összefüggés, de hogy aki ad, az biztos, hogy arra lehet aztán számítani más módon is.
Valami ilyesmi lehet a fő csapásvonal, tehát igen, ez az Excel táblázatnak a frissítése, az biztos, hogy benne van, meg az, hogy igen, aki itt adományoz, az szurkolói szempontból abszolút Fidesz B középnek tekinthető, tehát mindenféle egyéb dolgokkal is meg lehet keresni, akár aktivistának is, sem a
nyugdíjas. Meg hát, hogy nyugodtan be lehet már előre stigulázni, ő aztán biztos, hogy elmegy.
Igen, oda megy egy pipa.
A Fideszre, tehát igen, lehet frissíteni az adatbázis, de itt azért, hogy az előbb beszéltünk cinizmusról, akkor ez nem is tudom már milyen jelzővel lehet illetni, amit a miniszterelnök itt tesz, amikor ilyen leveleket küldözget. Hiszen azért azt tudjuk, hogy ha valakinek nincs szüksége ilyen mikroadományokra a kampányához Magyarországon, akkor az a Fidesz. Tehát amikor az állami erőforrások szinte korlátlanul rendelkezésre állnak ahhoz, hogy a Fidesz kampányát megtámogassák, hogy különböző szervezeteknek ugye kiszervezzék ezt a kampányt, akkor ilyen mikroadományokat kérni, Az rendkívül cinikus dolog. Ugyanakkor arról beszélünk, hogy persze ez nyilván működik, tehát hogyha 10 000-100 000 küldenek ilyet, már nyilván az is sokat hoz a konyhára, és akkor még többet lehet ugye kampányra költeni a Fidesz részéről, és ennek nyilván néhányan majd örülni fognak. És igen, nyilván a pszichológiája az, amit mondtatok, hogy igen, hogy akkor most részt vesz valaki, tehát hogy akkor egy küzdelemben ő is, mint egy katona, akkor részese lehet majd a remélt sikernek is. De azért, hogyha megnézzük a konzultációt, amit ugye ezen a héten hosszabbítottak meg egy héttel, ez egyértelműen annak a beismerése, bármit is mondanak, hogy a vártnál, amit az ő elképzelt terveikhez képest kevesebben vesznek részt ebben a konzultációban. Én azt gondolom, hogy egy nemzeti konzultációt, amely ilyen hatalmas pénzekkel támogat, meg ilyen propagandával dúcol alá a kormány, megjegyzem, ez is a Fidesz kampányának a része természetesen, és amely minden emberhez eljut, tehát erről mindenki tud, hiszen mindenki ezt bedobják, mindenfajta fórumon el lehet érni, tehát erről mindenki értesült. Itt mondjuk sikerről, eredményről akkor lehetne beszélni, hogyha legalább a magyar választópolgárok fele reagálna erre. És most tudjuk, hogy 1 000 000 fölötti, amit mondhatjuk azt, hogy sok, persze, nagyon sokan reagáltak erre, de azért, hogy azt nézzük, hogy 8 000 000 magyar választópolgár van, akkor most esetleg ezzel az egyhetes erőlködéssel még 200-300 000 rá lehet tenni erre, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar társadalmat mindenfajta erőlködés ellenére hidegen hagyja ez a konzultáció.
Szerintem egy kicsit elfáradt a műfaj egyrészt, másrészt ez, ha visszagondolom, nem azt se tudom már hány nemzeti konzultáció volt. Szabos, te tudsz
nem tudom,
ilyen halott számokat, ilyen felesleges tudások, birtokába szoktál lenni.
Igen, de ez már annyira felesleges, hogy ez így kiúrott.
Jó, mindegy, x plusz egy
de egyre abszurdabbak egyébként, tehát ez az abszurdaság azt a fokát érte el, tehát ez nyilván azt azért a kifulladás ellen így küzdenek, hogy valahogy emeljük a tétet.
Hát valahogy emeljük a tétet, csak itt úgy kellett volna emelni a tétet, hogy először is kellett volna haragudni és gyűlölködni két ismeretlen figurára. Mert azért az új évjáratú sorost még nem sikerült azért bejáratni, lássuk be, új bor.
Mindegy,
Márton nap, tudod, vég azért, igen, de ha, mégiscsak. Tehát nem egy gonosz a Csillagok háborújának gonosz császárára emlékeztető figura van a plakáton, hanem egy szimpatikus fiatalember.
Na, de így... most lebukott, szimpatikus, ő neki szimpatikus.
Jó, Soros Alex? Abszolút.
Jó, oké. Okay.
Tök jól néz ki.
Hát neked, szégyed magad.
Okay. Nekem?
Hát ő mondta, hogy kinek szimpatikus.
Hát, hogy neki szimpatikus, hogy ő itt megvallotta a szimpátiáját. Csak most, aki már így figyelem, igen, hogy ez fog megjelenni majd a hűzött Dévény Istvánnak szimpatikus. Hát persze tudjuk, miért
jó, lárpollár perceinket látták. Én is tudtam nyomon követni, hogy ki van kivel. Hát, de most miért? Hát valaki szimpatikus, aki szimpatikus. Hát most ez egy tök helyes ízé fiatalember.
Na, ugye egyre mélyebbre süllyed szemben.
Kész, persze. Hát figyelj, Lipsi Buzi, kész. Mármint én. Jó, ő is. Hát szívás. Na, hogy, és ugye, de mindegy, a lényeg az, hogy fogalmuk nincs az emberek. Ha most kimennél az utcára, megkérdeznél 10 embert, hogy ki az a két figura, aki szerepel, még talán a Soros, nem őt se. Tehát nem tudnák beazonosítani. Maga az egész téma homályos volt. Ez most hogy is van ez, és ez zavaros ez az egész izé. Én onnan tudtam, hogy ez bukfenc, amikor megjelent a legelső reklámja. Tudod, van az a hang.
A füttyögés?
Ne, ez az még előtte volt.
Ez még előtte.
Van a kormányzati hang, az a, ez veszélyes.
Ja, igen, igen.
Na, ő elmondta, hogy mi a szitu ezzel a migrációs, vagy a nemzeti konzultációs cuccal, és körülbelül pár nap, nem telt el 2-3 nap, és már update-elni kellett, aha, és belerakták a gender sztorit. Mert annyira nem, gondolom Rogánék mértek agyba főbe mindent, és kidőlt, hogy ebben nagy évbe szarnak az emberek a két ismeretlen figurára, mert az egész izék kavarásra, és belerakták a gender sztorit, és nem engedt, hogy, és be akarják vinni a propagandát az óvodákba, iskolákba, mondta a rémisztő hang, amiről nincs szó egyébként a nemzeti konzultációban. Na, akkor tudtam, hogy ez nem fog működni ez az egész, és ebbe egészen biztos vagyok. De mondjuk annyit mondanak, amennyit. Tehát, hogyha azt hazudják, hogy 2 millió, akkor 2.
Ja, ez is igaz, hogy ezt senki nem tudja ellenőrizni. Egy valakit hiányolta egyébként erről a plakátról, tehát, hogy a témákat megnézve. Tehát ezért a Zelenszkij, nem tudom, én nem rakták oda. Őt egyébként még ismerik is.
Én nem vennék rám érget, hogy nem volt olyan plakátterv, ahol rajta volt a csáó.
Hát lehetséges.
Csak azt szerintem úgy gondolták, hogy az ez már egy kicsit merész lenne, azért igen, az már nagyon.
Tehát hát merész, merész,
fű alatt, meg tudod szavakba, meg azért az ukrán ellenes hergelés az 4000-rel.
De őt viszont a tábor ismeri, és a tábor gyűlöli a Zelenszkijt, tehát hogy sokkal inkább, mint az Alex Sorost, meg von der Leyent, mert azért bonyolult név is, tehát a Zelenszkij az olyan egyszerű. Tehát, és őt már ezt a tábort, a kemény magot már arra hangolták, hogy hát ő a rossz. Hogy miatta van minden. Nem lenne ez a háború, hogyha a Zelenszkij itt nem izgálgáskodna. Ugye? De ezt mondom, így élik meg sokan.
Én azt gyanítom, ha van olyan lelkiismeretes, fideszes nézünk, aki a Rogán kormányzati nyilvánosság központ bármilyen területén tevékenykedik, és érez hozzá bátorságot, hogy ezt a plakát tervet eljutassa hozzám. Hát imában nem foglalom a nevét, mert akkor kiszivárok. De hogy úgy megnézem. Tehát én tényleg meg vagyok győződve róla, hogy volt egy ilyen Zelenszkij tudsz is. De jó, ez csak egy ilyen feltételezés. És cinikus, igen. Hát cinikus. Tudjátok, mire jó még ez? Ez most egy ilyen bevillanás. Hogy ugye a Fidesz kampánya az nyilvánvalóan a legkorrektebb lesz anyagilag, elszámolásilag az ÁSZ. Semmiféle kivetni valót nem fog benne találni.
Keresni fog?
Nagyon keményen fogják ezt is átvizsgálni sorról sorra, de ez olyan lesz, ahogy az a törvényben megvan írva. Ez kerek, ott a derékszög lesz, a fű zöld, az ékkék tökéletes lesz. Csak ugye közben, amit mondtál Szabolcs, a teljes kesma, a közmédia,
a megafon nem lesz elszámolva ebben a kampányban, mert azt mondják, hogy a Fidesznek mi közel a megafonhoz.
Szóval lehetne sorolni, ismerik ezt az egészet. Ja. A megmondó emberek, Garmada, a hivatal, tehát hogy minden, ugye. A kormány, úgynevezett kormányzati tájékoztatás műfaja, mint olyan. Ez mind ugye a Fidesz kampányát fogja tolni. De ez persze ez nem kerül be a közösbe, hát miért kerülne be, ugye senki van ezt találva. És amikor az ÁSZ majd lecsap arra, hogy a kétfalkú kutyapárt 53.200 forintot, nem gyömbéres, hanem csalánteára költött, ezért visszamenőleg a párt megalakulását megelőző évekre nézve is vissza kell fizetniük valamennyi támogatást, akkor a Fidesz és ezek a megmondó emberek majd lobogtatják, hogy
Én vitatkoznék veled abban, hogy oké, hogy mi így érezzük, hogy ez cinikus, hiszen van nekik elég pénzük. Nem, a nyugdíjasok, akik el fogják küldeni az adományt, ők úgy gondolják, hogy ez is mutatja, hogy nekik nincs elég, és ezért mernek kérni. Tehát megint gondolja, egyszerűen ez így működik. Tehát ha kérnek tőlem, akkor nekik szükségük van rá. Tehát ez így
van. A másik oldal, az ugye a külföldi pénzekkel úgy ki van tömve, és itt van a szegény Fidesz, az a, hát ugye elhangzott az a 2022-es választás után, hogy a Fidesz tulajdonképpen ilyen ellenszélben kellett, hogy kampányoljon, tehát a Fidesz az ilyen elnyomott helyzetből csodaszerűen tudta megnyerni ezt a választást.
Hát figyelj, ha megnézed a nyilvánosságot, most is épp megvan az 50-50.
Üha.
Hát azért nagyon-nagyon...
Próbálok ilyen ellenzéki megyei vagy vármegyei lapot keresni, de mármint
nem nagyon van. Jaj, mert benne ragadsz ilyen kis morzsákba.
Ja, persze, meg rádióadót, országosan
fogható. És a Telex, és 4-4.
Hát igen,
De igazad van egyébként, hogy ez így működik lelkileg. Ebben egészen biztos vagyok. És nem is nagyon lehet számon kérni a... Jó lenne, ha számon lehetne kérni a magyar népnek a Kádár rendszerben szocializálódott jelentős részén azt, hogy megpróbáljon egészséges, valóban polgári szemmel tekinteni a nyilvánosság egészségtelen szerkezetére.
Nagyon szépen mondtad, bravo!
Szép volt.
Köszönöm szépen. De hogy nem lehet, hát, hogyha a demokrácia is akkor van, hogyha igény van rá, nem? Tehát, hogy polgári demokráciára, meg pláne, hogy igényken polgári mentalitásra, polgári viselkedésre, polgári nyilvánosságra, egyáltalán normális nyilvánosságra, normális tájékoztatásra, objektivitásra való törekvése. Erre mind a szükség, de hogyha valakiben nem tud feltámadni ez a szükség,
mert
nem ismeri, nem tud róla, amit látott belőle a rendszerváltás után, az úgy volt szara, hogy összeáll az egész, csak attól nem lesz jobb.
Ez
egy jó végszó volt?
Ennek a témának feltétlenül.
Akkor ezt a témát kivégeztük. Nos. Hát igen. Szóval nem léphet fel Somogyi András humorista kiskörösen a Petőfi Sándor Művesi Központban. Na most ilyesmi azért elő szokott fordulni. Láttunk már neves és kevésbé neves előadókat elhasalni azon a gyakorlaton, hogy fel akarnak lépni valahol is hivatásukat gyakorolni. Na most Somogyi András esete annyiban viszont egyedi, hogy a megszokott sunyogáshoz képest, mert ilyenkor az szokott lenni, hogy nincs megfelelő műszaki személyzet azon az estén, és ahogy megnézzük, 2040-ig egyszer se. Nem tehetünk róla.
Nincs hely,
elfogyott, betelt, fűtés nincs, hűtés, valamit mindig mondanak. De itt nem. Itt ki lett mondva, írásban van adva a tuti, ez így hangzik. A programon elhangzó politikai paródiákat, attól függetlenül, hogy kiről, kikről szólnak, és ahhoz kapcsolódó műsort, előadókat nem engedhetünk fel a színpadra. Köszönjük Szabadi Maglódi Kitti intézményvezető szokatlan őszinteségét. Ezt írtam ide magamnak.
Politikát nem akarnak a műfázban.
Igen, mondhatni egyenes beszédben, azért ebbe is van annyi csúsztatás, hogy azért pontosan tudjuk, hogy ez a zárójeles közbevetés, hogy politikai tartalomtól független, azért nem teljesen igaz.
Attól függ, kikről.
Igen, tehát nyilván lehetne olyat mondani, ami esetleg talán átmenne ezen a szűrőn, ezt is tudjuk. Ugye ez, sokszor szokták mondani, hogy van ez a vita, hogy akkor hogy nevezzük azt a rendszert, amiben élünk, valójában én ezt nem szeretem, mert de ugye mindig kiszokták kérni maguknak a kormánypárti hívek, hogy itt valaki diktatúrázzon, vagy nem tudom micsoda, de azért, amikor jól elgondolkodunk egy ilyen híren, meg ezt elolvassuk, akkor azért azt kimondhatjuk, hogy ez egy nem a normális demokráciákat idéző gyakorlat, amiről itt szó van, és az, hogy kimondta valaki azt, amit eddig is mindenki tudott, ez egy fontos dolog.
Elkúrta.
Hát nem feltétlenül.
Szabadi Maglódi Kitti elkúrta.
És lesz következménye.
Ha majd meglátja Szabó Maglódi Kitti.
Most már harmadszor mondod a nevét, eljön.
Mert haragszom rá. Ez azért, vagy szeretném
bevezetni. De most én jobban haragszom azokra, akik azt mondják, hogy 2040-ig nem tudom én, be van betelt a terem. Tehát, hogy ez szerintem legalább őszinte volt. Tehát, hogy
okay.
És nem tudjuk, hogy ezeket az ő személyes véleménye, vagy sőt, de mindegy is egyébként.
Jó, de tudod, miért Szabolcs? Ez proaktív beszorás.
Igen.
Az égvilágon senki nem kérné számon szerintem. Se Szabadi Maglódi Kittin 5.
Ebben nem vagyok biztos.
Nem tudhatjuk.
Jó, a hangulat olyan.
De én azt mondom, hogy ezt bizonyos dolgok kérhetik.
Hát na, itt van a probléma. Azért mondom, hogy proaktív beszarás. Tehát, hogy szerintem nagyon sokszor fordul elő az, hogy a közélet ilyen-olyan-amolyan szereplői, de a magánemberek is egyszerűen olyan dolgokat húznak magukra a hatalom felől, amit egyébként a hatalom nem is tolna rájuk, vagy nem lenne elvárás. De mivel már olyan a közhangulat, hogy itt mindenkinek be kell lenni szarja, mert jaj, mi lesz, jaj, ez lesz, jaj, az lesz, ezért inkább nem. Én tudom, hogy így működik, hát ismerek pár intézményt, láttam a belső működésüket, ott ülnek egy ilyen csoportos team meetingen. Ezt én találtam ki ezt a szót.
Team meeting.
Csoportos team meeting.
És csoportos. Igen, nagyon.
Aha,
igen.
Aha, figyelj. És akkor ott ülnek ezen is, hogy kit hívjunk
az
meg.
Az új novum, ez olyan, igen.
A jövő évi programnaptár, tudod. És akkor ülnek kiskörösen, ugye a szabadság szellemében. A Petőfi Sándor Művelődési Központban szintén a szabadság szellemében, mert miniszterelnök olyan szép beszédet mondott, nem? A szülőháznál. Annak szellemi volt, tücsörögnek, és akkor jönnek az ötletek, hogy Tóth Béla, az nem jó, mert az RTL klubban is szokott szerepelni. Az necces. Jó, ne kockáztassunk. Horváth Marci, az buzi. Biztos? Ah, mondta is. Ez még valamit itt benyom, ezért két sláger között, akkor annyi. Ki ez a izé? KS, az biztos jó lesz, az néger. Néger a KS, igen, szó se lehet róla. És nem mernek. Azt gondolják mindenhol, pont ezt nézik, hogy mikor lépnek rá akarva, akaratlanul a hatalom feltételezett bütykére.
Az egy első mondani után végül is ezt mondhatják, hogy van erre prezidens, hiszen amikor a saját emberükkel bánnak el úgy, ahogy, aki valami kis ilyen lázadásszerűséggel próbálkozott, akkor egy kiskörösi művelési ház vezetője aztán igazán...
Nyugodtan mondja a nevét.
Nem, elfelejtettem, nem, de te kimondott
egyetem is. Igenis, hogy bátorság, mert igenis, hogy bebújhatna valami akármi mögé, hogy nincs hely, és egy humoristát nem enged, aki majd őt jól nevetségesé teszi a nagykörösi színpadon a kiskörösi helyet. Tehát ő ezt igenis, hogy fel kellett, hogy vállalja, tehát lehet, hogy nem baj, hogy mondod a nevét. Igen.
Nem akarom már bántani szerencsétlent, mert tudom, hogy fogalmam nincs, hogy ő mit gondol a világról. Egyébként, mivel Kiskörös a Művelődési Központ vezető, hát kisebb esélyt látok rá, hogy ő a párbeszéd szavazója. Jó, mondjuk arra igazából. Tehát,
jó. Nagy merítés.
Na, ez egy jó példa volt, igen. Ez egy matematikailag egyszerű egyenlet. Szóval, hogy értitek, mint hogy a Fidesznek valamilyen szimpatizás, teljesen mindegy ilyen szempontból, de hát nem az egységes nemzeti kultúrát kellene képviselnie egy kultúrás intézményvezetőnek. Ez egy kis naív.
Arra, hogy a politikai paródia, lehet, hogy nincs a nemzeti kultúra, nem tudom most, mi van benne ehelyett. De hogy, mert hogy azt mondta, higgyünk neki.
Na, tehát, elég mondani, annyira jók, hogy elég csak egy nevüket így bedolni, és már is azért derűdámság.
Ehhez azt mondom, nem nagyon tudok már mit hozzátenni.
Igen. Jó, még csak annyit, hogy azért ez már tényleg olyan szinten, amit az előbb egy kicsit talán eltúlozva elmondtam, de abban csak az volt a túlzás, hogy a KS-ről tudják, hogy néger, tehát már be se került a neve az cilinderbe, hogy az tényleg így működik. Tényleg. És a közmédiában is így működik, hogy ilyen, van ilyen sakkozás, hogy te várjál, de ő nem egyszer, nem ott van ez az SZDSZ-es, és annak a születésnapján nem ő is ott valami, tehát hogy ilyen teljesen, mert az emberek azon agyalnak, hogy miként ne csesszék fel a hatalmat, miként ne húzzák magukra a hatalom haragját, és miként feleljenek meg a hatalomnak. És tényleg ezen agyalnak ilyen csoportos team meetingeken. Sőt, tudom, hogy sokat beszélek.
Elnézést.
Hogy már produkciók szintjén is megy a dolog.
De persze.
Tehát, hogy mit tudom én, március 15-ére van ez a kortárs tánccsoport. Nagyon szép forradalmi ízét ad. Az meg kortárs. Polgármesterül leszopja magát. Tudom, meglátja. Nem szereti. Uh-huh. Kiket szoktunk hívni? Tudod, az asszonykórust. Jó. Pippa.
Tehát. Ha már egy 56-os megemlékezésed, és már elgondolkodik valaki, hogy dekorációként kérje, hogy Ruszkik haza, mert lehet, hogy már abból is majd lesz.
Ja, annak annyi. Ez teljesen jó példa. Szerintem attól elbúcsúzhatunk.
Jó, de hát ezt megoldották, mert mit tudom, az 56-os intézet, az küldött az iskoláknak egy fényképsorozatot, hogy mit kell kitenni, és azt tették ki.
De...
Tehát, hogy irányítva van.
Atya
hogy...
Isten.
Komolyan. Ebben teljesen kimaradtunk. De most izé...
Nem.
Hát ez szerintem az még ezt már Kádár korszakban se csinálták így. Tehát, hogy azért szerintem nagyobb szabadsága volt az iskolának. Nem volt kötelező kitenni,
csak lehet. Csak akkor ugyanez működik, hogy na de hát, ha elküldték, akkor mi ne tegyük.
Hát egyrészt igen, mert most senki nem keresi magát. Tök mindegy, hogy gyerekek úgyis nagy ívbe tesznek rá. Ellenben bizonyosan lenne minimum egy darab szülő, aki végignézné a kirakott képeket, majd jelezni az oktatási hivatal felé, hogy a melyik hiányzott. Uh-huh. És ott valami ízé van ármánykodás.
Hát én is, ez a feljelentő kultúra, ez most ugye csúcsra van járat.
Alakulgat. Szabadi Maglódi Kitti. Tomba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár mondott egy számot. Na, mert ez ritkaság egyébként, hogy a kormányzatból olyan konkrét számok egyszer csak kipenderülnek. Szóval egy per pillanat 120 ezer vendégmunkás tartózkodik Magyarországon.
Na, ez nagyon tetszik nekem ez a szám. Azért, mert akkor lehet tudni, hogy körülbelül kétszer annyi. Tehát akkor még megnyugodhatunk, hogy akkor nem az 500 ezernél tartunk, ha egyáltalán probléma a vendégmunkások jelenléte, majd ezt mindjárt megbeszéljük. De hogy... Tehát, hogy tudjuk, hogy feketén, tehát egyszerűen nincsenek számon tartva. Tehát egész egyszerűen többen vannak. Ennyit számoltak össze.
De honnan gondoljuk, hogy többen vannak?
Onnan gondoljuk, hogy...
Szomba Sándor hazudik?
Nem azért, hanem azért, mert tehát csak hogy behozom az aksi témát, és hogy akkor az akugyárakban nem mindenkit tartanak nyilván. Vagy hogy mondjam, a hivatalos beszámolók szerint, mint ami 3000 vagy 2500 dolgozója van a gyárnak, de maga a szóvivő elismeri, hogy 6000.
De ez hogy lehetséges?
Ez úgy...
De és hova rakják azt a 3000-et? Mármint, hogy nem fizikailag, hanem
azok úgy építkezésen vannak... De, hát csak tudjuk, hogy nagyon sok embert alkalmaznak feketén, vagy nagyon... Nem.
De én nem hiszek neked, hanem hogy próbálom összerakni egyrészt a dolognak a okát, indokát, tehát nem akarják, hogy túl nagy szám. Ott kelljen Combának hazudnia?
Igen.
Hát persze.
Persze.
A másik az, hogy gyakorlatilag, logisztikailag, hogy ezt hogy oldják meg. Tehát, mert akkor ezt tekintetjük statisztikai vatta embereknek, hogy egy kicsit visszakacsincs a Kádár rendszer. Akkor mégiscsak ez, 6000 filippinóból 3000-et valahova papíron el kell helyezni. Hol tartózkodnak ők a logisztikai nyilvántartási, mit tudom én.
Jó, hát szerintem...
De én tényleg őszintén kíváncsi vagyok, hogy oldják meg.
Őszintén gondolom, hogy őszintén tudom, hogy feketén is dolgoztatnak. Igen.
Hát az én fantáziámba is belefér ez, azt hiszem, tehát el tudom képzelni, hogy ilyen van. De szerintem nem érdemes tovább abban vitatkozni, vagy abban azon lamentálni, hogy most akkor aki hinni akar, úgy gondolja, hogy Comba Sándor és az ő mögött álló kormány az minden esetben mindig a pontos igazságot mondja, az hisz neki, akinek vannak kételjei, az meg kételkedjen. Teljes igazságot úgyse tudjuk, hát úgy állunk itt, mint a konzultációban résztvevők száma esetében. De akkor maradjunk ennél a 120 ezernél. Hát ez 120, pontosan 120 ezerrel több annál, mint amit egyébként a Fidesz korábbi politikája szerint mondjuk elfogadható lenne, hogy itt tartózkodjanak. Még egyszer mondom, a Fidesz saját mércéje szerint nem az, hogy én egyébként erről mit gondolok, vagy mit gondolunk erről. Ugyanis a Fidesz, ugye azt szoktuk mondani, hogy a Fidesz politikája azért sikeres, mert olyan egyértelmű üzenetekkel operál, tehát hogy itt elvágólagosan fogalmaz. És bizony, a Fidesz most már módosít ezen, de egyértelmű volt Orbán Viktornak vannak olyan kijelentései a múltból, hogy a migráció az rossz, és pont. Tehát nincs árnyalva a dolog. Most ugye mindig azt mondják, hogy az illegális migráció.
Állj meg, Lipsi. Hol látsz te itt migrációt?
Hát a migrációnak hívjuk ezt is, tehát hogy ha vendégmunkások jönnek, az is migráció. Tehát, hogy...
Ti hazavárulók annak hívjátok, de ezek vendégmunkások, de hát itt létükkel megmentik a magyar munkahelyeket.
Jó, persze. Azt is migrációnak hívjuk egyébként, ha meg esetleg a téma lesz az, amikor az országon belül valaki ugye költözik máshova. Tehát én azt gondolom, ez egy...
Keversz-kavarsz.
Nem, hát ez egy gyűjtő szó. Ugye
csak migráció. Most úgy jött veled szemben, mint egy megafonos lenne.
Igen, egész jól megy egyébként.
Van egy másodállása, igen, a kopaszosz néven.
Igen, hát nem is, na mindegy.
Az jó. Az nagyon egyszerű.
Szóval csak azt akarom mondani, hogy mert hát ugye volt a másik ugye, plakát, amire azért mindenki emlékszik, hogy ha Magyarországra jössz, akkor nem veted el a magyarok munkáját. Na most igen, itt tudjuk, hogy azért jönnek ezek a vendégmunkások, mert egész egyszerűen nincs elég munkaerő Magyarországon, bár éppen a mi riportunkból, a múlt heti riportunkból, ami egy gyöngyösi példát mutatott be, ott azért az azt mutatja, hogy azért van, előfordul olyan, hogy magyar munkaerő helyére érkeznek ezek a, akkor éppen filippínokról volt szó, ha jól emlékszem, ami nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy a munkáltatónak jobban megéri őket foglalkoztatni, de akkor már ez a tétel is megdőlt. Tehát én azt akarom mondani, hogy itt nem minket vert át Orbán Viktor meg a Fidesz, hanem a saját szavazóit veri át már megint csak, hiszen egy olyan dolgot állított, és egy olyan cél tűzött ki, amit maga sem tud tartani. Egyébként már akkor sem tartott, amikor ezt mondta, hát hiszen mindannyian érzékeljük, hogy lehet, hogy feketén, vagy nem feketén, de már jó pár évvel ezelőtt lehetett tapasztalni azt, hogy hát minimum azt, hogy ukránok dolgoznak építkezéseken. Tehát aki járt kelt az országban, az találkozott vendégmunkásokkal, nem is kevéssel. Tehát én is ezért gondolom, hogy valószínűleg ez a 120 000, ez egy nagyon visszafogott becslés, ennél többen lehetnek.
Igen, főleg ez a 40 000, mert ugye azt mondja, hogy a 120 000-en belül a ukránok létszáma a legmagasabb 40 000, és már ott sántikál a történet, mert hogy jó személyes tapasztalat, meg amiket látunk, hallunk, meg tudunk, már az több lényegesen.
Tehát a Fidesz itt egy migrációpárti fordulatot hajtott végre a politikájában, de ez természetesen a propaganda elfedi, és ugye úgy forgatja a dolgokat, hogy a hívek ezt ne vegyék észre. Ettől függetlenül, mivel ez a dolognak az egyik része, a másik, amiről majd lehet beszélünk, a tartalmi része egyébként, hogy ez mit jelent pontosan Magyarország számára.
Beszéljünk majd mindenképpen, meg ugye arról is szoktunk beszélni, hogy ez egy érdekes kommunikációs kihívás a Fidesz számára, bár úgy tűnik, hogy a Fidesz szavazók egyelőre zökkenőmentesen veszik ezt a migránsból, rossz migránsból jó vendégmunkás akadályt. Mondjuk Putyint is megszerették hétfőről kedre, tehát igazából...
Ja, most, ha már cinizmus, ugye az is nagyon cinizmus, azt mondta a Combay, hogy itt van ilyen hisztériakeltés zajlik ezzel kapcsolatban. Na, hát ugye, ha valaki hisztériát keltett abban az ügyben, hogy jönnek Magyarországra, és korábban egyetemen a gazdasági célú bevándorlás volt az, amit a kormány 2015 környékén ugye célkereszte vett, mert azt mondta, hogy hát igen, hogyha valaki politikóból menekül, akkor az persze alaposan megvizsgálva, hát az más történet. Na, de az, hogy életerős férfiak jöjjenek ide nyilvánvalóan azért, hogy itt boldoguljanak, az elfogadhatatlan. Hát itt most egy kicsit, mintha ez is változott volna.
Mondd, mert én váltam a villamost, hogy...
Tehát ezek jó migránsok, vendégmunkások, ezekre szükség van a magyar munkahelyek megvédése érdekében, tehát hogy ha át van maszkírozva, de amit mondtál, az a lényeg, hogy ez nem egyedi, tehát ez nagyon jó, és ezt csináljuk, vagy csináljátok tovább azt, hogy filippínókat vesznek fel a magyar munkások helyett, ráadásul ők tanították be, igen, ezt írtátok. Igen. Kell. Tehát nem csak egyszerűen arról van szó, hogy jobban jár a munkaadó, hogyha ilyen neked veszül, hanem tehát erre megint csak nehéz bizonyítékot találni, ugyanúgy, mint a fekete munkára, de vannak olyan távol-keleti cégek, akik kimondottan kérik, hogy akkor ilyen típusú munkaerő legyen, mármint távol-keleti. Mert hogy az másképp dolgozik. Tehát Igen. Nem egyszerűen az, hogy elveszik a magyaroktól a munkahelyet, hanem nincsen olyan magyar munkaerő, aki esetleg ezt vállalná. Ezt én úgy gondolom, hogy ez is elgondolkoztató. Tehát ez már nem csak a kormányzati propaganda fifikája, hanem az, hogy meg akarunk felelni bizonyos típusú külföldi befektetőknek azzal, hogy külföldi munkaerőt alkalmazunk.
A kormány azzal, hogy alulfizet teti tulajdonképpen. Tehát, hogy a magyar béreket olyan szinten tartotta, ahol. Plusz azzal, hogy elkezdte beengedni, sőt, kvázi intézi azt, hogy érkezzenek a vendégmunkások, akik nem migránsok. Ezzel kiengedte a szellemet a palac, a kapitalizmus szellemét kiengedte a palacból. Most a kapitalista pont le fogja tolni, hogy magyar munkaerő, vagy ő hatékonyságot fog nézni, profitot fog nézni. Ha neki az jön ki az egyenlet végén, hogy filippino, akkor az lesz.
De várj egy picit, erről már beszéltünk itt, tehát nem feltétlenül kevesebbet keres a filippino, vagy ne csak őket, nem bántjuk őket egyébként, mert túlórázni tud, ugye ez volt az ukránokkal, tehát nem kell hazamennie, és alkalmas arra, hogy többet dolgozzon, ők keresnek jól, mert vállalják azt a típusú munkát, és aztán egy év múlva erről is beszéltünk, lecserélődnek, hogy 2 évig itt vannak, és aztán...
De én nem erre gondoltam az alacsony bérekkel, hanem hogy a kivándorlás.
Ja, értem.
Tehát, hogy azért bizonyos szempontból azért is van szükség a vendégmunkásokra, mert a magyar munkaerő ugye munkabér okokból kifolyólag kifolyt. Szóval, hogy így mind értettem én.
Viszont a vendégmunkások jelenléte az bizonyosan nem, hogy mondjuk úgy tolja felfelé a béreket általában a munkaerőpiacon, azért ezt kimondhatjuk. Tehát ilyen szempontból ez sok magyar munkavállaló számára káros is lehet. És azt is tegyük hozzá, hogy azért a magyar kormány már évekkel ezelőtt ugye egy meglehetősen mondjuk így neoliberális szabályozással, amit a munkaerőpiacon vezetett, tehát azért a munkavállalói jogokat azt ilyen jelentősen korlátozta. Tehát pontosan megfelel ezeknek a távol-keleti beruházóknak ezt a fajta ázsiai típusú vadkapitalizmust itt Magyarországra lehet importálni. Ezzel együtt hangsúlyozni, hogyha most a filipinokat itt negatív példaként mutattuk be, akkor vagy talán úgy lehetett ezt értelmezni, hogy a karácsonyi számomban viszont volt egy riport a Sárváron élő filipinokkal, akiknél mondjuk kedvesebb embereket, keveset ismerhetünk.
Ja, aztán meg elveszi a munkádat.
Igen, de ott például azt hiszem, nem erről volt szó egyáltalán.
Meghív egy ilyen izére, Fülöp-szigeteki kocsonyára. Júj. Szilveszterkor, de aztán meg január 1-től. Belépőkártyád.
Hát lehet. De ők meggyőzve
voltak. A filipinó csak azért mondjuk, mert hogy most épp filipinókkal van tele a hírek, vagy mondhatnánk bármelyik nemzetséget. Akik
tehát amikor mi erről beszélünk, akkor azért hangsúlyozunk, hogy itt az idegen ellenesség az nem nincsen itt terepe.
Nem, idegen ellenesség, ez Fidesz ellenesség, ez kormányzati kamu ellenesség, kormányzati hazugság ellenesség, valóban a saját cölöpüket verik ki maguk alól úgy, hogy aláácsolnak egy ilyen kamu sztorit ezzel a vendéggel.
De a híveiknek ez is tetszik, tehát hogy
ezt abszolút, abszolút. Figyelj, én amikor összevesztem most a fideszes ismerősömmel a legutolsó sörözésünk során, pont erről a óriás plakát kampányról, meg a
konzultációs
propagandáról, és akkor mondta nekem, hogy figyelj, van, te pénzed is benne van. Mondom, hogyha már úgy nézzük, akkor a fele-fele, tehát a felét tiájátok Fidesz, azok azt mondta, hadd döntsem én el, hogy mire költöm a pénzem.
Szuverén módon.
Ez volt az a pillanat, amikor felálltam és hazamentem. Úgy éreztem, hogy itt ennyi sor után itt ezt már nem tudom kulturált európai polgárként kezelni ezt a szituációt. Na, egyébként a múltkori rossz szóviccem után akkor azt mondtam, hogy Rákai filipinó. Igen, itt úgy kezdtem ezt a hírt felírni, hogy kirántott Comba Sándor egy számot.
Köszönjük
de nem szépen. Ezt mondtam, nem ezt mondtam. Na, és akkor beszéljünk az átlátszó mellékletről, mert az mindig nagyon jó szokott lenni. Itt van a Magyar Hang közepiben. Megnéztük a cikkeket. Nekem a agglomerációs, elköltözős, népszavazós, népszámlálós adatokat feldolgozós cikk tetszett a legjobban, mert hogy ugye ez az én kis vidékjárós mániám is benne van ebben a történetben. Olyan szinten, hogy Budapest is kezd egy, hát nem kiürülni, de úgy fogyatkozni, az agglomeráció az egyre nagyobbra dúzzad. Egyébként ez a Budapest bérlet szempontjából is, tehát most ez off topic. És hogy Borsodabói Zemplén népszerűtlen.
Ki gondolta volna?
Igen, Nógrádnak messze. És hogy az Alföld az brutálisan kiürül.
Győr, Moson, Sopron viszont jól áll.
Jól áll, igen, és onnan kevesen költöznek
el. Majd magunk elé képzeljük, hogy mi történhet itt, ugye. Na hát, de ne, az, hogy az Alföld milyen szinten, és hát ebben biztos, hogy benne van az éghajlatváltozás az is. Hogy egyre nehezebb és egyre cudarabbot bárhogy is megélni.
Csak azért mutatok arra, mert végül is ez a...
Ja, igen. Hát, igen. Meg majd utána azért beszéljünk a többi cikkről is.
Jó. Tehát ez a Szabó Krisztián Hont András cikke, ami nagyon szépen ilyen, tehát hogy vizualizálja is ezt a fajta megoszlást.
Bocsánat, csörögni fogok, tudom, hogy utálják, de muszáj, meg szeretném megmutatni ezt a térképet. Mondd csak közben, csak
jó. Tehát, hogy próbáltam megnézni néhány adatot, hogy a Budapesten születettek 66%-a már nem Budapesten él, és hogy Pest megyébe költöznek ki leginkább, tehát hogy annak a népessége pedig megszik nyilvánvaló, és ugye mondtátok itt azokat a régiókat, ahol csökken, de ugye a cikk végén nagyon röviden még az is benne van, hogy ennek azért milyen politikai következményei vannak. Ugye erről egyébként más cikkekben már írtak a kollégák, tehát itt csak ez röviden van tárgyalva, de és akár ez a Budapest bérlethez is tartozik, tehát mit tudom én, Budáról sokan elköltöztek, ott a kerület lakosság száma növekedett, de az agglomerációban megjelentek ezek az emberek, és változtatott ez a Fidesz és ellenzéki jelölt szavazati arányán is, tehát nyilván ezzel a kiköltözéssel ilyen módon is Hát nem számolni kell, mert számol is a Fidesz, tehát amikor átrajzolja a választói kerületeket, akkor abszolút felméri azt, hogy hol ki.
Most megint rajzolgatnak, mert ugye a népesség változás miatt, és itt van a friss adatok okán, át is kell írni, ugye több választókerületnek a határát át kell rajzolni. Lásd csodát, melyik pártjája jól már hát, megint.
Na hát,
mert lehetne ezt így is, meg úgy is rajzolgatni, de valahogy. Na itt volt ez a térkép, nem tudom mennyire látható, nézek a stábra.
Látják.
Remélem a nézők is ugyanezt a fejmozgást fogják ennél a résznél végrehajtani.
Hogy piros mit jelent?
Hogy a piros az, ahol nagyon erős a fogyás, a kék meg ugye a népesség gyarapodás, a fehér az a stagnálás, és azért érdemes megnézni tényleg, hogy pont azok a részek, de hát nincsenek csodák, ugye Nógrád, Borsod, a Bohuszemplén, Szabolcs-Szatmár már annyira nem is vészes, az Alföld az brutális, pedig hát onnan fog jönni a következő munkaerő beáramlás, azt mondta, mármint, hogy belső munkaerő beáramlás, azt mondta a miniszterelnök úr. Hát nem. És akkor...
Hát már áramlik.
És akkor ugye jó öreg dél, vagy középbaranya, az is jó. Szóval, hogy hát azok a részek, amiket én egyébként szeretek, mert olyan skanzenszerűen lehet a kiürült falvakat járni. Budapest is, agglomeráció az meg itten ugye, és akkor a jó öreg Nyugat-Magyarország.
Hát ehhez túl sokat nem lehet hozzátenni nekem, még úgy annyi eszembe jut, ez nyilván ez a történelemszakos szakbarbárság, tehát hogy a magyar történelemben a nagy népességcsökkenés az Alföldön az ugye az a török hódoltság idején volt, és ennek azért elég sok és súlyos következménye volt Magyarországra nézve, hosszabb távon a 150 év után is, tehát ugye az a terület volt, amit ugye a törökök leginkább megszálltak ugye abban az időszakban is, és ott gyakorlatilag a lakosság egy jelentős része, hát onnan kihalt, elment, elpárolgott, és hát az volt végül is az országnak a szíve közepe akkor, és az, hogy ez ott megtörtént, annak nagyon hosszú távú következményei voltak.
De hogyha most történelem órát tartunk, akkor utána a felvilágosult abszolutizmus nyomán az osztrák uralkodók segítségével betelepültek nagyon sokan, tehát
migráció volt.
Igen, és szintén párhuzam a török hódoltság.
Hát bizonyos értelemben, igen.
Ugye a tavalyi év az nem volt asszályos. Az nem volt vészes. Hát ahhoz képest, ami előtte. Igen. És én előtte, amikor tényleg ezek a brutál 40 fokok voltak, és nem is tudom hány hétig, talán hónapig nem esett az eső, akkor jártam többször is a Kunyságban, pont ezen a részen, meg délebre is, hogy azt elképesztő volt látni. Tehát, hogy ezek a gyakorlatilag hamvokban holt napraforgó táblák, de ilyen végtelenségig, hogy ilyen piricka kis valami, és úgy nézett ki az egész, mintha napalmal kezelték volna ezeket a területeket, mert hogy tényleg ilyen. És akkor mentél tovább, te láttad, hogy kukorica ugyanez, tehát hogy azt nézted, hogy ebből egyáltalán hogy lesz mezőgazdaság. Én csodálom egyébként, hogy azt a két évet valahogy átevickélte a magyar mezőgazdaság, de hát ez a térkép meg azt mutatja, hogy ahol nincs munka, ahol nem jók a körülmények, nincs közlekedés, nincs semmi, plusz a mezőgazdaság is kezd behanyatlani, hát onnan fogják az emberek és menekülnek.
Uh-huh. Nekem annyit eszembe, hogy annak idején, mikor a kormányra bevezette vagy felfuttatta a közmunkaprogramot, akkor hallottam így szakértőktől, meg politikusoktól is azt, hogy ez azért is lesz jó, mert például ez egy olyan munkaerő fog megjelenni, amely például ezt a csatornázási öntözési kérdést a vidéken, a mezőgazdaságban meg tudja oldani, hát nem egészen ezt.
Ilyet mondta?
Mondtak ilyet, persze. Jól is hallott, és egyébként ez nagyon is előremutató, tehát hogy ezt már rég meg kellett volna csinálni, nem a Fidesznek, hanem a korábbi kormányoknak, de valahogy ezt ők sem erőltetik.
Annak idején, mikor az élelmiszerinfláció csúcsokat döntött, ugye nem tudom hány hónapig voltunk mi itt Európa-bajnok infláció rekorderek, és azon belül az élelmiszerinfláció még ugye durvább volt, és akkor kérdezgették a szakértőket, hogy de mégis a franc történik itt, és hát majdnem mindegyik azt mondta, hogy hát figyelj, hatékonyság. Mm-hmm. Tehát nyugati, fejlett, agrárgazdasági működésnek abszolút lételeme, alapja az, hogy high-tech öntözési rendszerek vannak. Magyarországon meg az történt, hogy még a létező csatornarendszert is hagyták berohadni, mert tényleg Hát én mikor Szegeden voltam, ezt már mondtam, mindegy, még egyszer elmondom, annyira jó sztori, hogy lángolt, de hatalmas tűz volt Szeged mellett, és megálltam néhát, jó katasztrófa turistaként, ugye, aki egyben újságíró, és kérdeztem ott, hogy mi a feneig ott ennyire, és akkor mondta a helyi figura, hogy ja, az csak az öntöző csatorna. Mi az öntöző csatorna ég? Mondta, hogy hát mivel el van hanyagolva, tiszta nádas volt az egész, viszont totál kiszáradt, az valami
jó, de bocsánat, ebben most vitatkozom egy picit abban, hogy a csatornarendszer, mert most adnak pénzeket arra, hogy újabb víztározók és csatornarendszerek épüljenek a homokátság meg sivatagosodás veszélyének kitett területekre, de vannak szakemberek, akik azt mondják, hogy nem ez lenne az út, hanem az, hogy a talajvíz mennyisége helyreálljon. Magyarán nem elvezetni kellene, hanem mondjuk visszakanyargósítani a folyókat és láposítani. Nyilván nem lehet ugyanúgy. Tehát, hogy nem feltétlenül az a jó, hogyha vezetgetjük ide-oda a vizet. Tehát, de ez szakember kérdés.
Fogalmam nincs. Mondom, itt az inflációnál azt mondták az emberek. Igazából nem a magyar rendszernek a hiányosságéről beszéltek, hanem arról beszéltek, hogy nyugatinál miért olcsóbb nekik előállítani egy darab krumplit, mint a magyaroknak. És akkor onnantól kezdve, hogy a versenyelőny az ott van. Tehát, és ott
hát arra nem nagyon lehet normális magyarázatot adni, hogy a Magyarország, ami ugye egy agrárország, amely ugye alapvető élelmiszerekből azért önellátó, hogy ott Magyarországon miért emelkedett ilyen brutális módon az élelmiszerek ára. Ez nem egy természetes jelenség, ez nem egy normális jelenség.
Zelenszky.
Ezt mondhatjuk.
Hát, azt kell mondjam, hogy Zelenszky, és ezt is mondom.
Jó.
És akkor még egyszer itt az új magyar hang, és benne
a jó kis átlátszó melléklet. Igen, és vannak benne a kedvenc témáink, mert most a pedagógusoknak a 5%-ának az eltűnéséről beszélünk, itt annyian mondtak fel. Ugye ez egyébként jöttek újak, és az is meg kell majd nézni, hogy kiket vettek fel a helyükbe, de nem stimmelnek azok a kormányzat által mondott adatok, amik a felmondott pedagógusokról szólnak, tehát hogy erről van egy nagyon jó cikk, meg ugyanúgy ábrával. És hát ugye az egyéb kedvenc
ezek cukik.
Témáink a közbeszerzésekkel
való játék. Az Zala-Szentgróti busz megálló,
és az meg tetszik. Nagyon cuki, így van, de hát, hogy Zala-Szentgróton olyan.
De mi lehetett a koncepció? Hogy, de én azt mondom, hogy virágozzék ahány busz megálló. Tehát, hogy nekem teljesen mindegy, csak nézzen ki valahogy. Mégis ez kinéz valahogy. De mi volt az elképzelés? Tehát, hogy ez egy ilyen liberális busz megálló?
Hát, hogy ott biztos nem mertek volna építeni.
Dehogy nem, hát eső esetén eldöntheted, hogy te akarsz ázni, vagy nem. Mondjuk minden busz megállója, mert ha akarsz, akkor nem mész be. Dehogy itt viszont magában busz megállóba tudsz ázni.
Hát most, hogy ehhez hozzáteszik, hogy a kutyapárt által felvirágoztatott, vagy kifestett buszmegállók közül némelyik milyen botrány lett, mert hogy nem volt joguk hozzá.
Hát igen.
Azokat vissza kell.
Rendnek kell lenni.
Azért a legjobb az volt, amikor a kátyút eredeti állapotába kellett visszaállítani. Azt imádtam. Azt nem tudom, a fóton.
Legyen úgy, mint régen volt.
Az gyönyörű volt. De tudod, milyen nehéz egy kátyút eredeti állapotába visszaállítani? Ez nincs ember, aki ezt meg tudná csinálni. És akkor itt van még a végén, ez ilyen csörgésmentes mozgás akar lenni. A század végén a nézőpont is milliárdokat kap a kormánytól.
Ezt azért nem gondoltam volna.
Ki nem. Mármint, hogy ott ki nem. Egyébként nem a rossz biznisz ilyennel cuccokat tolni, az a helyzet.
Hát ez már rólad kiderült, hogy te alkalmas lennél, mint a megafonosnak, tehát. Igen.
Én folyamatosan próbálkozom. Hogy van felfigyeljenek rá. Hogy felfigyelj, a régi harcos visszatér. Na, február 9-én kötött fogás extra, és nektek pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, önöknek, nektek pedig a figyelmet.
Köszönjük szépen.